A déli nyelvjárás típus. Bárt János előadása.
A következőkben a délinek nevezett nyelvjárás típusról, a dél-dunántúli dél-alföldi nyelvjárási régióról fogok beszélni. Már itt az elején is tisztázni kell a felosztásnak e fajta különbözőségét. Ez abból adódik, hogy mi alapján tekintünk egy vagy két nyelvjárási régiónak egy nagyobb területet, mik azok a nyelvjárási jelenségek, amik inkább egybefogják, és mik azok, amik külön választják ezeket a területeket. Így egyben ez egy óriási vidék, tulajdonképpen egész Dél-Magyarország beletartozik, déli része, kétharmad része Somogy megyének, Baranya megye nagy része, történeti Szlavónia, a Dunamente, még északabbra néhány Pest és Fejér megyei dunántúli község, az egész Dunatisza köze, hatalmas Dunatisza köze nagy része, kelet felé haladva Csongrád megye, Szeged környéke, Makó, Hódmezővásár környéke jellegzetes vidékei ennek a déli területnek. Ezt az egész hatalmas vidéket a dialektológiai irodalom korábban egy nyelvjárás területnek fogta föl, nem is véletlenül Balassa, Horger, Kálmán műveiben mind azt találjuk, hogy fontosabb az a bizonyos összekötő jellegzetesség, ami az egész területre igaz, mint a fokozatosan erősödő különbségek. Ez az összekötő jelenség pedig az, amit a laikus vélekedések is nagyon sokszor kiemelnek, hogyha tájszólásról, nyelvjárásról csak nagyon átfogóan messziről szót ejtenek. Ez bizony az őzés, a zárt é hangok helyett ő hang ejtése, amit nagyon sokszor egyébként a szegedi nyelvvel, a szegedi nyelvjárással kötnek össze, annak kiemelt szerepe miatt is. Esetleg az irodalmi tanulmányokból, vagy éppen ennek az ő hangnak a nagyon gyakori előfordulása, nagyon szembeszökő mi volt a miatt általánosan ismert a magyarság körében. Említhetnénk még nagyon nevezetes tájakat erről a vidékről, amik mind-mind fontos részei ennek az óriási nyelvjárás területnek. Említhetjük a Sár közt, a Tolna megyei, illetve a Kalocsai Sár közt, a Kiskunság egészét. Szót ejthetünk olyan archaikusabb vidékekről, mint például az Ormánság Baranya déli részén, vagy a Zselic, amelyek még ezen a területen belül is eltérő, leginkább régies, archaikus jegyeket mutató tájegységek. Természetesen ehhez kapcsolódva sajátos néphagyománnyal, népviselettel például. És ezt szót kell ejtenünk még a Bácskáról is, ami ugye a mai megye felosztásban részben, kisebb részben a Dunatisza közén Bács-Kiskun megyéhez, a magyarországi Bács-Kiskun megyéhez tartozik, nagyobb része pedig a szerbiai Vajdasághoz. És azért nem is emlegettem az első földrajzi áttekintésben ezt a területet, hiszen ez a leginkább kevert nyelvjárású terület, sokfelől származó lakosság lakja, és kevesebb a délalföldihez, déli nyelvjárás típushoz tartozó jelenséget mutat a többi felsorolt táj. A kevertség, a sokszínűség ennek az egész vidéknek általános átfogó tulajdonsága, ez természetesen történeti okokra vezethető vissza. Ha magunk elé képzeljük a török hódoltság alatti Magyarország térképét, az ország közepét elfoglaló török birodalmat, akkor ebből gondolhatjuk is, hogy ezen a területen, ahol rengeteg harc dúlt, nagyon sok település pusztult el, nagyon erősen megritkult a lakosság, a későbbiekben innen-onnan betelepült, kevert lakosság települt meg. Tehát itt a régi jellemzők nagyon sokféle más helyről származó nyelvi jellemzővel keveredtek össze. Meg kell azt is említenünk, hogy nagyon sok nem magyar ajkú, főleg ugye német és szláv, szlovák nyelvű népesség költözött erre a területre, különösen a Dunatisza közére, ezrével, illetve magyar anyanyelvű lakosság is nagyon sok helyről, keleti, északi irányból, de a Dunántúlról is bőven. Nagyon erős volt, ezt külön talán kiemelhetjük, az észak-déli irányú migráció. Pontosan ez magyarázza azt is, hogy miért találunk olyan Észak-Magyarországra, a Palóc vidékre jellemző hangtani jellemzőket egy-egy alföldi településen, ami amúgy abszolút nem jellemzi ezt a területet. Hát pontosan ezért így alakultak ki, tehát az északról származó jövevények magukkal hozták az otthon honos nyelvjárásukat, és megőrizték a későbbi századokban is a legfőbb hangtani jellegzetességeiket, még akkor is, ilyenfajta sziget helyzetben, még akkor is, hogyha bizonyos témakörökben, de bizonyos apróbb nyelvi jellegzetességekben már keveredtek a helyi, alföldi vagy déli nyelvjárási vidék jellemzőivel. A másik általánosabb jellemzője ennek a vidéknek, hogyha egyben tekintjük az egész déli területet, ahol ez a bizonyos őzés jellemző, hogy természetesen kapcsolatban áll a szomszédos vidékekkel, és nyilvánvalóan nyugatról kelet felé haladva a nyugati vidéke, a Dunán túli vidéke, a Dunán túli jellegzetességeket tükrözi, majd ezek fokozatosan kopnak ki, ahogy kelet felé haladunk, fokozatosan tűnnek el a nyelvjárásból, és az alföldi részek pedig már a velük kapcsolatban lévő nyelvjárásokkal mutatnak rokonságot, illetve a Dunántúliban már sokkal kevésbé. Egy nagyon erős nyelvjárási határvonal tulajdonképpen a Duna folyó, azzal együtt, hogy a Duna mentén azért azt a univerzális jellegzetességet is érzékeljük, hogy a Duna nagyon sokszor azért össze is költ, tehát átörökít szomszédos települések között nyelvjárási sajátosságokat. A legtöbb esetben mégis azt látjuk, hogy nem kelnek át a Dunán a nyelvjárási jelenségek, hanem ott egyfajta határként teljesen új, vagy sok mindenben új nyelvi jellemzők következnek. Itt következhet is rögtön egy nyelvjárási szövegfelvétel, egy nem túl régi, a 90-es évek végén rögzített Somogy megyei Pacsa településről származó szövegfelvétel, amely a elhelyezkedéséből is következőleg jól tükrözi ennek a részben öző, részben déli, de sok részt az általában véve dunántúlias sajátságokat tükröző nyelvjárás típusnak minden jellegzetességét.
Itten valamikor az emberek gatyába javartok. Úgy mondták orotni, valszunk gatyába. Mosina mellé is úgy jártok. Az asszonyoknak még péntőjük volt. Péntőnek mondták. Bőruhat hordoztok. Valszom péntő volt. Akkor gabonát hordtok. Másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt, azt a fő szokta kötni akkor, mikor cseresnyét szödött, abba szokott szönni, akkor még a diófalra is főment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk, kitörik a keze vagy a lába. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esök. Nem törött el semmi ilyesé neki. Akkor azután szötte tovább, mikor leesett. A kötényt osztott mindig hordozta. Ha akármi, de ott a kötény nélkül nem volt. A kötényt szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezékláb. Mikor aradtunk is, papucsba aradtunk. Mi meg asszonyok, lányok, mezékláb-sotort tautuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, azt fotoztuk. Vászonyja, de mi osznom, megfotoztuk, déjbe, estélig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezékláb, úgy tautuk a lábunkat a taróba, hogy ne bökje, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az osztat nagyon szerette. Hát, mikor vége lett az aratásnak, minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, meg kellett húznunk. Akkor gyűjt a gabonahordás. Gabonahordáskor összeszoktak állni kettő-három fogot. Hordták a gabonát kazába, pajtába rogták be. Akkor, mikor gyűjt az a masinálás, volt olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a kenyerüket, a nyári kenyerüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is ittán. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak, ölletni. Volt gépészlakás, volt lakás, másik, három ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakása van, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccán. Annak volt négy gyereke. Volt itt kovács, kanász, suszter. Mindenféle volt itten. Volt lakásuk. Mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebbe kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk, könyörgésre. Akkor, aki szült gyereköt, oda el szokott jönni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek ágyból. Régen így mondták. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édesszülejének. Az is el szokott, ilyen több öreg asszony el szoktak gyűnni oda, imádkozni röggel könyörgésre. Volt felső szoknyáik, alsó szoknyáik, akkor úgy a péntő. A legfelső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéköt oda hátul, én azután nem megyek, mert a karolod volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomba, hogy én ide el nem gyűjök a templomba, mivel átvitték a szószéköt. Hát nem is voltam a templomba. Én vasárnapunként, mint máma is, meghallgattam az istentiszteletet, Debrecenbe beszéltek máma. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomba nem megyek el. Miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb valók?
Ezen a felvételen is hallható, hogy ezen a dunántúli részen természetesen már megtaláljuk az őzést, talán nem olyan fokon, mint az alföldi területeken, tehát van azért fokozati különbség ezek között, de azért már jelentős mértékben őző alakokat, ember, löhet, töszök, értötte, stb. Eféle őző alakokat találunk. Viszont megvannak azok a dunántúlias jellegzetességek is részben ezeken a területeken, mint a nyíltabb E, amelyik fokozatosan veszíti el a nyíltságát, az amber típusú E, és a Dunától keletre már nem találjuk meg, vagy a zártabb ejtésű A hang, illetve az ilyen-olyan típusú szavakban még az ellezés, a dunántúlias ellezés figyelhető meg, tehát illen-ollan, és több helyen megtaláljuk a V hang zöngésítő hatását is, tehát még húsvét, ödven, ködve, stb. Szavakat találunk a húsvét, ötven, kötve szavakban, amely ugyancsak az alföld felé közelítve egyre ritkább. Alaki sajátosságok közül is ehhez hasonlót említhetünk, mint például a főnévi igenévképző nyi alakja, ami már nem található meg az alföldön. Nagyon érdekes sajátossága a déli, főleg baranyai területeknek. Az egyes szám harmadik személyű tárgyas ragozásban hallható i, rag, tehát a látja, mondja alakok helyett a láti, mondi típusú alakok. Az ormánságban például sűrűn találunk ilyeneket, tehát várja helyett vári, tanítja helyett taníti, és többes számban is hallunk váritok, monditok típusú ige alakokat. Érdekes jelenség még a Dunától nyugatra, ezen a déli területen az ézés jelensége, vagyis az, amikor a köznyelvi i helyén ét, vagy a diftongusos részeken éj hangkapcsolatot találunk, tehát gyík helyett gyék, kísér helyett késér, tanít helyett tanét alakokat. bizonyos hangok helyén, az ó, ő, é hangok helyén mindig kettős hangzókat találunk, záródó diftongusokat a somogyi, ormánsági részeken, vagyis a karó helyett karó, ú, mező helyett mező, ű, kés helyett kés, és efféle alakokat. Ez a diftongusosság is egyébként tulajdonképpen eltűnik, ha átérünk az alföldi részekre. Már itt is jelentkezik egy az egész déli területre jellemző sajátság, mely szerint az L nem hangzik, és megnyújtja az előtte lévő magánhangzót, tehát abból helyett abbú, L ment helyett elmönt, alma helyett óma, és így tovább, és így tovább. Ezt majd látni fogjuk az alföldi szövegekben is, az alföldi példákban jól hallhatóan előkerülnek ezek az L kieséses formák. Ez természetesen összefügg a honnan kérdésre felelő határozóragok alakjával is, tehát ott is bú, bű, tú, tű, rú, rű alakok kerülnek elő. A Somogyban és Baranya nyugati részén még rövid magánhangzóval, a Dunától keletre pedig már megnyúlt hosszú magánhangzóval. A következő példaszöveg talán leginkább a szép záródó diftongusok jó példája lehet, illetve özésre is már találunk kiváló előfordulásokat ebben a Cún faluból, Baranya megyéből származó régi 60-as évek elején rögzített felvételen, de legérdekesebb a tájszavak olyan természetes használata, ami talán már ma nem lenne gyűjthető ezen a vidéken. Az adatközlő asszony, 68 éves református adatközlő a menyasszonnyal küldött ruhákról beszél, emleget biklát, sifonért, szökrönyt, ma már talán némileg érthetetlen tájszavakat. Hát ez a szökröny és a sifonér egyaránt olyan fajta bútordarab, amiben tartani lehetett a ruhákat, különösen ezeket a esküvő után kapott mennyasszonyi kelengyeként magával vitt ruhákat, és a bikla pedig konkrétan egy ormánsági megnevezése, egy házi vászomból, lenvászomból készült ruhadarabnak, egy szoknya fajtának, ami valahol fél lábszárnál végződött, egy ráncolt, egyszerű, fehér vagy sárgított színű szoknya fajta volt.
Még volt az a szökröny is valamikor, szökröny. Még volt nekünk is szökrönyünk.
Milyen volt a szökröny?
Az olyan volt, ahogy is mindegy larda, csak ilyen puposolt a tátája, mint a koporsógei. Olyan volt, de szépen el lehetett vele rakni a biklát. Már jó nagy volt, az mély, ilyen mély. Azt szépen abban mondták, hogy aki gazdagoblan, hogy 40 part bibőt, 30 part bibőt, hogy sok biklát bibőt. Azt abban mindjárt szépen így beiszítte kivasolton aprókára. Most akkor szépen ott betűrögette, akkor a kötényeit, a rejtlijeit, minden ruháját abba tevett a szökrönbe, mert akkor nem vitték ilyen sifonért, még ilyenüket. Szökrönt, még ládát.
A következő szöveg is a dél-dunántúli nyelvjárások sajátosságait tükrözi. Bosta településből való, Baranya megyéből 1960 körül rögzítették, és azért is választottam ki mintaként ehhez a régióhoz, mert nagyon érdekes témát a későbbiekben a társadalom változásával, a mindennapi élet változásaival teljesen eltűnt szavakat felidéző témát feszeget az adatközlő. Ez bizony a kenderfeldolgozás, illetve annak is a fonással, szövéssel foglalkozó része. És nagyon sok olyan tájszót hallunk ebben a rövid kis szövegben, amit esetleg más jelentésben megváltozott jelentéssel ismerünk, és nem is tudjuk, hogy ezzel a nagyon fontos, régebben mindennapos munkával függött össze. Tehát érdemes odafigyelni a nyüst szóra, ami a szövőszéknek egy fontos, talán az egyik legfontosabb alkatrésze volt, ami szétválasztja tulajdonképpen a szálakat, illetve a lábító, a borda és hasonló a szövőszéknek részeit képező tárgyaknak a megnevezései.
Azon betűrű leszették, úgy jó idéssel, akkor aztán, amikor a szőfára tettünk, Akkor ugye kellett 3-4 is, ugye, mert egynek tartani is kellett, a másik veszőzte, a harmadik hajtotta, a negyedik még volt, hogy a bordát is kellett, ugye azt a tekerőbordát tartani. És akkor az fölment, akkor befogdosták, két asszon befogdosták először a nyüstbe, azután a bordába. És akkor úgy, akkor hát színi, ugye. És akkor hát csak szükségtelenül.
A következő mintaszöveg kicsit hosszabb Old településről, Baranya megyéből, szintén az 1960-as évek elejéről való. Talán egyben jól példázza a valamennyi eddigi témát. Nagyon erőteljesen halljuk a kettős hangzós, diftongusos realizációját az ó, ő, é hangoknak, tehát hó helyett hó, ősz helyett ősz, tél helyett tél, és így tovább, és így tovább. Megjelenik már az őzés is megfelelő erősséggel, nem annyira elősen, mint az alföldi területeken, de már sok szóban találkozunk vele. És összefoglalóan szépen hosszasan beszél az adatközlő asszonyság a kender elvetéséről, megmunkálásáról és az ezzel kapcsolatos valamennyi tevékenységről. Ezek a gyűjtések egyébként nagyon értékes forrásai a nyelvjárás kutatásnak. Az első olyan átfogó hanganyagot is rögzítő gyűjtése volt ez a magyar nyelvtudománynak, amelyből ma is tudunk építkezni. A dialektológia egyik legnagyobb vállalkozása a 20. században a magyar nyelvjárások atlaszának elkészítése volt. Ezt roppant pontos fonetikai átírással, még hangrögzítő nélkül rögzítették az adatközlők által bemondott adatokat. Nem tudtak még ekkor hangrögzítő eszközöket használni, viszont a 60-as évek elején már az ellenőrző gyűjtés folyamán ugyanarra a több mint 200 kutatópontra eljutottak a gyűjtők, kikérdeztek 41 egyszavas választ igénylő atlaszkérdést is, tehát például megkérdezték, hogy mi a neve annak, amit a levélre ragasztunk, hogy elvigye a posta, és erre bemondták az adatközlők a bélyeg szónak a legkülönbözőbb változatait, billog, billeg, bélyeg, stb. Majd hosszasan beszéltették a mindennapi munka, a kenyérsütés, disznóvágás, aratás, kenderfeldolgozás, lakodalom és egyéb tévakörökben az adatközlőket, és így egy példátlanul teljes minden magyarországi településre kiterjedő adatbázishoz jutottak, ami sokáig szallagokon hevert a Nyelvtudományi Intézetben, majd a 2000-es évek elején digitalizálták, és most már javarészt az interneten is hozzáférhető egyébként, és innen származnak a most bejátszott felvételek is nagy többségben. Tehát akkor most a negyedik minta szöveg következik Old településről, Baranya megyéből.
A Hegedűs néni, akkor tavasszal hogyan betették el a kendert, milyen főzőt, hogyan csinálták ezt?
Hát, legjobb volt a kendernek a purhonyó, jó tabdús purhonyó kerti fő, de ez legjobb volt neki. Azt akkor eztet a lent, azt ott korábban vettünk, körülbelül március 12-ig a földbe kellett a lennek menni, a kendőrnek később. Aztán hát volt, hogy géppel vette a fiam, még az uram, ugyan ma mióta ő fölnőtt azóta nem szokott termeltünk kendőrt. Hát el, még hát úgy kapával is el volt vetve, aztán akkor, ha szépen sikerült, aztat akkor kézzel nyűjtünk ki a saját háztól. Ennek...
No, Hegedűs néni, akkor a... Szóval géppel vetették sokszor.
Sokszor géppel. De még kézzel is vettünk. Ha kevés volt a maga, akkor igen, csak inkább kapa után vettünk. Kapáltunk szépen sorba. Akkor egy hintötte, akkor még rákapáltunk, aztán így vettünk el, de legtöbbször géppel, hogyha több mag volt rendelkezésre, akkor legtöbbször. Mikor aztán kinyűjtünk így kézzel, fülkötöztünk, mixárot, lilomoztunk, akkor elvittünk. Volt, hogy itt is volt olyan tolajvíz, aki olyankor még volt, de hát most már igen nincsen. Legtöbbször azért a Matyi tóba vittünk. Akkor mikor kiázott, elment egy valaki, megnézte, meg nekünk is volt ottan hozzátartozónk, akinek gondja volt rá, akkor szépen kimostunk, kivettünk, szépen megszárogattunk, akkor hát házilag törtünk azt a kendőrt, kitilautunk, kigerebenyeltünk, hát bizony akkor nem csak a hosszú téli estéken, hanem sok napokon köröztül is fontunk, mert nem vettünk se zsákot, se ponyvát, se semmit, se pénzért, hanem ezt tehát mi mindjárt elállítottunk magunk. Aztán hát a ruha nem ült is abból, az alsó ruhát. Hát ha nagyon jó ment, akkor vettünk hozzá a pamukot, egyelőssen fölvettünk, ahol a pamuk szállal osztá, akkor elkészítettünk a ruhának valót. Hát most már ez nincsen, mert nem igen szűnnek, de nekem még most is van fonalom abból az időből, mikor fiatal, mint fiatalabb asszon voltam, hogy termeltem kendőrt, akkor már nem fontam magam még, hanem úgy is cseréltem ki, Hirdön volt egy fonal üzem. Még abból az időből bizony most is van, jóformán van fonal, csak hát most már a lábam is fáj, szemem se nem jó, ezt a szemüveget is kellett volna megújítani, még hát meg is kell, akkor talán még majd ebbe az évben valamikor úgy gondolom, hogy meg is bírnám szűnni ezt a fonalat, mert hát nagyon sajnálom, hogy elkallaudjon. Így van. Hát,
Hegedűs néni, hogyan áztatták el a kendert a tóba?
Hogyan áztattunk? Mit csináltunk olyan, a víz tetejére tettünk egy hosszú karót, vagy kettőt. Azt akkor arra ráraktunk szépen, óvatosan azokat az ágyásokat, akkor a tetejére megentettünk karót, akkor elébe utána egy nagy csövelköket vertünk le, ahol hozzá volt kötözve, hogy el ne menjön, mert hát mely víz az a matyitó, azt akkor lenyomattunk sárral. Tettünk rá egy kis szalmát, aztán akkor a sárt rátettünk terhelésnek. Avval terheltünk le, hogy még maradjon a víz színe alatt. Közvetlen a víz színe alatt volt ez a kendőr, hogy nem nagyon mélyen. Szóval, hogy úgy a széli felé, ahol csak hogy le lehetett sülyeszteni már mindjárt ottan kellett neki lenni. Aztán az ottan kiázott, hát melegbe kiázott. Négy nap alatt kiszokott tázni. Hogy milyen, hogyha kövérebb talajba, jobb talajba volt ez a kendőr, akkor hamarabb kiázott. A sovány talajba termett kendőr az tovább nagyobb ázást igényelt még. Hát az nem is volt olyan jó, könnyű munkáló. Hogyha kövérőbb talajba volt, akkor könnyebben lehetett ezt kitörni is, ezt a kendőrt.
Hogyan mosták ki a kendőrt, ha már?
Hát úgy mostunk, hogy két helyen volt kötése. Először egyiket lehúztunk, egyik kötését, akkor hát csapkodtunk ottan a vízszíne fölött vízhöl jobbra, balra, ottan csapkodtunk, még mostunk szépen. Aztán lecsurgott, akkor kihorták, egy terögette ottan a fű, szóval olyan legelő volt. Aztán ottan olyan tiszta helyen terögette, amikor már még száradt, csak akkor lehetett húzni hozó, mert ez nagyon nehéz, mikor a vízbű kiszedik ez a kendőr, ez borzadalmas, nehéz porteik a vizessen. Még száradt, akkor úgy hazahoztunk. Volt, hogy annyit termeltünk, hogy egyszer már haza se hozhattunk. Akkor elvittünk oda, ahol a házhol, ahol rokonunk volt.
Aztán ott a tóba volt mindenkinek helye, ahol áztatni szokott, vagy pedig szabadon lehetett
bár? Nem lehetett szabadon, mert ezért fizetni kellett. Volt egy ember, aki azt kibérelte a legeltetési társulattú, vagy melyiknek a hatáskörébe tartozott az a víz. Aztán akkor az bizonyos bérér engedte oda beáztatni. Fizettünk érte, hát nem olyan nagyon sokat, hát kellett fizetni azért, amiért mi azt oda beáztathattunk a kendőt.
És a tilolás hogyan ment? Hogyan
a tilolás, amikor egyszer, először még kitépeltünk, ezt téplésnek mondják az első nagyolást, akkor kévébe kötöztünk. Mikor már az is kész volt, akkor neki fogtunk a tilolásnak. Ez olyan finomabb szerkezet, a tiló, mint a vága, azt a vágaónak mondják, ami nagyoli, ezt a nagy pozdélnyát. Akkor azon ki lett tilóva szépen, akkor már szép volt. Akkor még gyűjt a gereben öle is. Még most is van gereben, egy tejnálam is a palláson. Még a tiló is még van, még a vága is még van valahol a palláson. Pörgő a mi önfontunk. Akkor ki gereben összünk, mindent elvégeztünk vele, azt akkor gyűjt a fonás. Hát, azt tartott legtovább a fonás.
A következőkben, a példákban is, és a jelenségek taglalásában is már átlépünk a Dunán, és a nagy déli területnek a keleti részét, a délalföldi részt tekintjük át nyelvjárási, leginkább hangtani szempontból. Itt is a legesleg szembetűnőbb, legfőbb jelenség szintén az özés, az ő hangejtése minden olyan helyzetben, ahol zárt ejet ejtene más beszélő. Ugye ez az özés itt a déli területeken a legjellemzőbb, de azért itt-ott előfordul az egész nyelvterületen, Nyugat-Dunántúlon is tudunk néhány példát mondani, ahol ez használatos. A palóc nyelvárásokban borzasztóan ritka, de itt-ott az mégiscsak felbukkan, tehát tudunk még ilyen helyeket mondani, de azért mégiscsak alapvetően ez egy déli, dél-magyarországi jelenség. Ahol még több településen szisztematikusan megfigyelhető ez a bizonyos Szenc környéki típus Észak-Kelet Magyarországon, valamint udvarhelyszék területe, a történeti udvarhelyszék a Székelyföldön, Erdélyben, ami jelentősen megkülönbözteti egyébként a Székelyföldön belül is ezt a régi széket, régi vármegyei területet, a vármegyének megfelelő területet a Székelyföld többi részétől, Csíkgyergyókászontól, illetve Marostól, Háromszéktől, tehát a többi területtől, és ez egyébként nyilvánvaló történeti okokra vezethető vissza. Ez az őzés pont az a kapocs, ami összekapcsolja ezt a területet a déli nyelvjárás típussal, tehát mindenképpen valamilyen származásbeli oka lehet ennek. Tehát itt a délalföldön ez mindenképpen általános, nem teljesen egyforma, a laikus vélekedésekben is halljuk ezt, hogy különböző mértékű, különböző helyeken használatos az őzés Baján, Kalocsán, Kecskeméten, Szegeden, Hódmezővásárhelyen. A Szeged környéki nyelvben viszonylag erős ez az őzés, és ezért ezt szokták az átlag beszélők ezt példaként említeni, hogyha tájszólásról, nyelvjárásról esik szó, illetve az irodalomban, a magyar irodalomban is viszonylag ritka a nyelvjárásias beszédmód tájszólás megjelenése, de ez az őzés azért több műben hangsúlyosan előjön. A legjobb példa a többféleképpen megítélt Móricz Rózsa Sándor regényfolyam, amiben a szerző megpróbálta ezt a nagyon erős jellegzetességet bevinni a regény nyelvezetébe, és ezt a stilisztikai eszközt felhasználni írói céljaihoz. Ezzel kapcsolatban már a saját korábban is érték kritikák, hiába a bizonyos részeket a nagyon neves szegedi nyelvésszel, néprajzossal, Bálint Sándorral ellenőriztetett is. Azért folyamatosan következetlenségek is találhatók ebben a Rózsa Sándor regényben, ami kicsit ezt a szándékot, ami valószínűleg nagyon hasznos írói eszköz lenne, néhány helyen hitelteleníti. Ez a közbeszédbe ennél sokkal hangsúlyosabban az ebből készült film és az ezt parodizáló különféle tévéműsorok kapcsán be is került. A túlzott, rossz helyen használt, vagy kifinomult városias ejtésbe bebeszúrt őzés használata. Ettől eltekintve, ha ennek a vidéknek a nyelvében megtaláljuk és megérezzük, ez egy roppant színes és nagyon, nagyon jellegzetes nyelvjárási sajátosság. Az első mintaszöveg Makóról, Csongrád megyéből, egy jelentősen őző vidékből származik, egy viszonylag új, a 90-es évek végén készített felvételről van szó.
Hát ugye én volt munkám, mert azért, hogy hát elsőbb gyűjt a ezén a hagymarakás, utána a kaparás, utána itt a kukoricavetés, egézés, utána meg itt az aratás, cséplés.
Hogy zajlott az aratás?
Az aratás az kaszával történt akkoriban még, mikor én gyerek voltam, majd aztán később lett aratógép. Már most, mikor ember voltam, akkor még már gyűjtek a kombágyok. Úgyhogy hát mindig az emberiségre kevesebb dolog volt. Mert azért, hogy hát ugye akkor még kaszáltunk, markot vertünk, aztán lovaskocsival meg hordtuk össze. Akkor gyűjt a gép, az még akkor ilyen szalmából fűtötték a kazánt. Aztán akkor ugye az csépölte a búzát, akkor az én meg Árpád, meg Zabot, meg mit. Mert mind úgy elsőbb az búzát csöpörték, aztán ahogy később ért a zárpa, meg az ab, azt meg aztán csöpörték. Azt akkor így voltak az én két ember összefogva, volt két rúd, ahol hordtuk a szalmát. Akkor az én volt ilyen négyszögletes tragacsnak hitták, azon meg hordtuk a polyvát. Aztán volt szalmakazarrakó, polyvakazarrakó, úgyhogy meg volt ugye a gépből, ahogy jött a gabona, ottan ez egy zsákokba, akkor az ezért. Az akkor volt ott a mázsás. Az megmérte, mikor már volt 10 mázsa, akkor szólt a gazdának, hogy fogjon be, az gyűjjön ki, azt vigye be a gabonát. Mikor elcsépöltek, akkor meg kirészelték, ami nekik járt, aztán akkor ez érte. Akkor azt ad, majd ők elvitték az ő részüket, mink a miénk meg nem volt a hambárban hordtuk. Így aztán ez is eltelt. Utána meg már, majd később szeptemberben kezdődött a kukoricaszedés, mert ez abban július hónapban volt. Úgyhogy Szent Isvárra már elég baj volt, ha nem volt elcsépölve. Mert ha sok eső volt, hát akkor nem haladtak azok sem, a csépléssel.
És a kukoricával milyen munkálatok vannak?
Hát a kukoricával a legelsőbb is beleáll az ember egy sorba, azt fosztotta ki fel, aztán hánta a rakáson. Mikor ezen le volt egy darab szödbe, akkor még mentünk a lovaskocsival, azt akkor ezen hántuk a kocsira, meg hordtuk kaskával, amelyik már messze volt. Jó, aztán utána pedig kezdődött a szárvágás, utána bekötés, utána fölkúpoltuk kúpba. 18-20 kejüvétel csináltunk egy kis kúpba. Aztán annak, mikor már később száradt, akkor még megint a lovaskocsira fogtunk, aztán hordtuk befele. Akkor otthon meg, ha olyan száraz volt a tanyavilágban, akkor azt meg raktuk nagy kúpa, szép nagy magas kúpokat csináltunk. Utána kezdődött a szántás. Meg a szántásra közben hordtunk trágyát is. A kukoriszafődre a búza alá terítettük azt el, aztán meg mentünk, megint a lovakkal, ekével, akkor azt ezértünk, hőszántottuk. Aztán volt ez én, volt amikor elejében még, akkor még kisebb gyerek voltam, akkor nyakunkba vettünk egy olyan 20-25 kiló búzát, akkor aztán ezért szórtuk így kézzel. Aztán utána meg ezért elvoran álltuk, meg lehengöröltük, aztán majd egy két hét múlva meg kikelt. Aztán meg nőtt fölfel, az majd másik éve nyáron meg én az előtt várva. Úgyhogy így ment az aratás, és még a kukoriszaszedés is. Úgyhogy erről tudok én beszélni, ami, hogy köröztül estem, tudod? Benne voltam mindenben.
A következő felvételen nagyon jó példákat látunk tájszavak használatára. Ez Csongrádról, egy ugyancsak délaföldi jellegzetes nyelvárású településről származik ez a rövid kis szöveg. Azért választottam, mert elhangzik benne egy nagyon fontos szó, az ízik vagy szárízik, ami ezen a területen nagyon jellemző. Vannak alakváltozatai, kóróízíknek, üszénknek, ízelíknek is mondják, és még nagyon sok alakváltozatot sorolhatnánk. Ez a kukorica kórónak, kukorica szárnak, takarmány maradéknak a neve, ami roppant fontos szerepet töltött be a régi paraszti gazdálkodásban, tehát a kukorica szárát többféleképpen hasznosítva, a kukoricától már megfosztva a tehénnek adták a szárat takarmányként, és amikor a tehén már lerágta, tüzelőanyagként jól használható volt, főleg amikor a kenyérsütésről faggatták a régi adatközlőket a nyelvjárásgyűjtők, akkor hallható nagyon sokszor válaszként, hogy a szárízikkel tüzelték a kenyérsütő kemencét. Egyébként ez a szó történetileg az íz, ízület, tag jelentésű íz főnévnek a származéka, és a nyelvterület egy más részein is előjön. Itt az alföldi részeken sok más tájszóval együtt nagyon általános. Még például a szármás káposztát emlegethetnénk, mint ilyen jellegzetes tájszót az alföldi területekről a töltött káposzta megnevezésére. Tehát akkor halljuk ezt a rövid szöveget Csongrádról az ízikkel.
Reggel, mikor felkel, kérem szépen, mondjuk rá, ahon van ló is, meg tehén is, ugye, ádalónak abrakot, akkor kimén a tehenek elő, összeszedi a szárízéket, összeszedi kévébe, akkor ád nekik.
A következő felvétel kapcsán még össze is gyűjthetjük, hogy miféle jellemzői vannak az alföldi, délalföldi nyelvjárásnak. Az özésről, őzésről már sokat beszéltünk. Előfordul ezen a területen hosszú A, E, az L, R, J kieséssel együtt, ez nagyon gyakori és nagyon jól felismerhető jellegzetessége ennek a vidéknek, tehát alsó helyett alsót, első helyett elsőt hallunk. Baja környékén még előfordul zártabb A, mint a Dunán túlon, de ettől kezdve ez már nem jellemző. Az L, R és J nyújtó hatása az leginkább a Szeged környéki nyelvjárásban erős. Természetesen az ő hang fontosságának következtében is a zárt é, ami majdnem az egész nyelvterületen általános, az nyilván ezen a vidéken inkább ritka. Néhány helyen jelentkezik, főleg egy szótagú kifejezésekben, mint a ne, ilyen egyszerű szavakban, vagy vegyes hangrendű szavakban, illetve megtaláljuk újabb keletű, idegen eredetű szavakban is. Említettem a Dunántúl és Dunán innen megkülönböztetésének kapcsán, hogy az ellezés megszűnik a Duna vonalánál, és jézés váltja föl. Ez itt már teljesen általános, tehát ilyen, olyan, gólya hangzik illen, ollan, góla, gólya helyett. A leginkább észrevehető magánhangzós jelenségek közül meg kell még említenünk azt, hogy az ó, ő hangok helyett nagyon gyakori az ú, ű ejtése, tehát ló helyett lú, kő helyett kű, túró helyett túrú, vagy elég csak a rúzsára gondolni, akár Rúzsa Sándor nevének kapcsán a rózsa helyett, óta helyett úta, gyeplő helyett gyeplő, és még sokáig sorolhatnánk. Azt is el kell mondanunk erről az alföldi vidék, délalföldi vidékről, hogy nem íző nyelvjárás, ugye más helyeken megtaláljuk az é helyén jelentkező ít, itt ez csak nagyon ritkán jellemző. Sokkal gyakoribb, amikor az R, L kiesik és megnyújtja az előző magánhangzót, tehát mikor helyett mikó, ötször helyett ötsző, és így tovább, és így tovább. Itt már nem jellemző a V hasonító, hasonló jellege. Néhány helyen előfordulnak a mondi, monditok alakok a mondja, mondjátok helyett, amelyeket a Dunántúlon még bőven megtalálunk. Tehát a következő felvétel szeremléről való, ez is a 60-as évek elejéről, a Magyar Nyelvatlasz ellenőrző gyűjtéséből, amelyben nagyon szép összefoglalását halljuk az aratás tevékenységének, illetve a disznóölésről beszél még sokat az adatközlő.
Cséplés, még nem volt cséplőgép. Emlékszik-e arra az időre?
Emlékszek.
Há, hogy történt? Na tessék.
Itt az udvarba összerakta a körű.
Igen.
Von karikára. Azt akkor közepi balató férjem, vagy egy édesapám, és akkor egy pallóval járott a körül-körül. Uh-huh. Így történt a cséplés, azután aztán meg szaláték. Uh-huh. Kész volt a cséplés.
Na most tessék mondani, hogy készítették el neki a földet, ahol a cséplés volt? Mi volt annak a neve, ami, ahol a...
Szűrű.
Hogy készítették ezt a szűrűt, azt
is? Másrészt megszántották, azután megfogasoltak, lehángörölték, azután még meg is öntözték vízzel. Uh-huh. Itt történt.
Igen. Na most az ágyásba hány kévét raktak le, arra emlékszik még?
Hát, kinek, hogy, ja, hogy egy köröszbe hány kéve.
Nem, mikor úgy le volt rakva egyszer.
Azt csomónak mondtak. Hát én nálunk körösznek.
Körösznek.
Egy köröszbe 17 kéve van, 17 kéve búza.
Jó. Na hát így volt ugye a nyomtatás.
Igen.
Jó. Hát néni kérem, a disznőölést szeretném, hogyha elmondaná néni. Hogy szoktak hozzá készülni a disznőöléshez?
Disznőöléshez? Hát először összehívjuk a szomszéd vagy a rokonyokat, hogy holnap majd levágjuk a disznót.
Igen.
Akkor este megfucoljuk a vöröshajmat, fokhajmat. Na akkor reggel meggyinnek hát a sógor vagy testvér. Megfogik a disznót, leszúrik, akkor raknak egy nagy tüzet, megpörkölik. Uh-huh. Azután aztán széjjel szedik. Azt akkor úgy csináljuk tovább.
Igen, na tessék a tovább csinálni.
Hát akkor behordik ide a szobába, vagy a konyhába, aztán földarabolik, hogy mi lesz, hogyan lesz, na most süssetek bele a húst. Már akkor azt van, darabokból megcsináljuk, megsüssük, akkor megebédőnek tovább csinálik, összedaráljuk a húst, azután csinálik a kalbaszt, véres hurkát. Hát akkor ilyeneket szoktunk csinálni.
Hát estére mit adnak?
Vacsorát. Hát akkor meg csináljunk. A fájbű szoktunk főzni. Levast.
Igen.
Még majpaprikást. Azután még megsüssük a májas hurkát, vagy ilyen a kásás hurkát, kalbaszt, meg hát rétest. Uh-huh. Ezt szoktuk.
Ezt szoktuk.
Ezt szoktuk.
A nevét tesz is jösszeni megmondani?
Özvegy Monar Jánosné.
Lány nevét is?
Gulyás Lidia.
Hány éves a néni?
Én 58.
Hol született?
Szeremlén.
Milyen vallású?
Református.
Két nagyon jellegzetes felvétel maradt még, amelyvel példázhatjuk ennek a területnek a sajátosságait. Ezekben már egyre erőteljesebb ez a bizonyos őzés, amely az egész vidéket jellemzi. Az első szöveg Algyőről való, 1962-ből. Már erőteljes őzést hallunk az adatközlőtől. éppen úgy, ahogy Szeged környékén ez általános.
Beszélgessünk, hogy szokott tölteni disznél, és mi a dolga az embereknek előtte való nap már?
Hát ugye az embereknek az a dolga előtte való napokban, hogy fát vágni, és készíteni, pucolni a fokhagymát. Odaér a másnap, hát jönnek a böllérök, és vágják a disznót lefele. Ugye az volt régebben a szokás, hogy ugye ide jöttek 4 órakor, 5 órakor télen azok a böllérök, hát ugye azon volt az ember, ha már disznóvágást akar csinálni, hogy hát egy kis valamivel megkínálja. Még neki nem fogtak a munkának. Uh-huh. És ugye mikor leszúrták a disznók, hát megpörkölték, és aztán iparkodtak ők is, hogy bekerüljön minél hamarabb. Mikor bejött, akkor megröggeliztünk. Úgy fogtak neki a többi munkához.
De most utána mi volt az a többi munka?
Hát ugye csinálták a kolbászt, hurkát, húst lesózni, sajtot megcsinálni, úgyhogy eltelt bizony este felére az idő, mire készen lőttek vele, akkor odaért a vacsora, egy pár pohár bort megittak a böllérökkel, ugye is. Volt a hely, ahol elkezdtek mulatozgatni, aztán még mikor milyen volt a helyzet.
Mi volt vacsorára?
Hát igen, csak hurka, kolbás hűve, vagy disznópaprikás, vagy ugye szármát csináltak, vagy nem tudom mi, hát kalácsot sütöttek.
A disznóvágás után pedig záró példaként a kenyérsütésről szóló beszámolót választottam ki, amit ugyancsak a 60-as években még Szépe György gyűjtött az ellenőrző gyűjtés keretében Izsákon, Bács-Kiskun megyében, ugye Kecskeméttől nem túl messze, tehát ez az a fajta őzés, amelyet Kecskeméten is többségében hallunk.
Hát tessék elmondani, hogy sütötték itt régen a kenyeret?
Mikor kenyérsütéshez készültünk, előző napon mindig bekészítettük a lisztet, hogy az jó meleglődjön, mert a kenyér csak akkor kelt szépen, hogyha meleg helyen volt a lisztje neki. Este morzsotkát áztattunk, pár óra hosszáig az kelt, utána kovászt készítettünk. Egy részét a lisztnek kivettük a teknőből, félretöttük, abba készítettük a kovászt. Letakartuk meleg födőt az abrosz alá, és az reggelig ott mögkelt. Utána reggel meleg sós vizet készítettünk, minden kenyérhöz fél marék sót számítottunk, és akkor elkezdődött a dagasztása meleg vízzel. Belekevertünk minden lisztet, amit gondoltunk, hogy elég, kiszakítottuk külön-külön szakajtóba, ahány kenyeret akartunk. Az kelt egy óra hosszáig a szakajtóba, közben elkezdtük a fűtést a kemencébe. Mikor már szépen mögkeltek a kenyerek, bevetettük sütőlapáton. Ha nagyon mögkelt, nem vágtuk föl a kenyeret, ha kevésbé kelt meg, akkor késsel fölvágtuk, hogy szépen hasadjon. Megmostuk, betöttük a kemencébe, 2 óra hosszáig sütöttünk. Ha cipó is volt benne, azt egy óra hosszamúval kivettük, hogy az agyon ne sír. Így volt a kenyérsütés.
Tehát a legtöbb jelenség, az elkiesés, az őzés, a jellegzetes tájszavak, a dunántúli sajátságok visszaszorulása ezeken a felvételeken már jól hallható, ezen az utolsó felvételen is, és talán ezekből a több felvételből is érezhető, hogy mennyire különböző is egyben ez a terület, amellett, hogy sok mindenben hasonló, nagyon sokszínű, nagyon sok változattal együtt adja ki a déli régió összképét. Mindazonáltal valószínűleg valóban erősebbek ezek az összekötő általános sajátságok, mint azok, amik apróbb részekre tagolják, de nem árt megjegyeznünk, hogy történeti okok miatt éppen ez az a terület, ami sosem tud annyira egységes nyelvi képet mutatni, mint mondjuk a távolabbi perem vidékeken található nyelvjárásilag is meglehetősen erős nyelvjárásiasságot mutató különlegesebb nyelvjárások. Mindezek ellenére azért a figyelmünkre érdemesek ezek a nyelvjárás típusok is, és az elmúlt évek gyűjtéseiből nagyon jól látható, ezt a bizonyos magyar nyelvjárások atlaszát némileg módosítva éppen az elmúlt 4 évben ismételte meg az új magyar nyelvatlasz gyűjtéssel 2007 és 2011 között. Éppen az látható ezekből az új gyűjtésekből, hogy ezek a főbb sajátosságok nagyon jól megőrződnek, még akkor is, ha hozzá tapadt ezekhez a jelenségekhez, például az őzéshez. Sok negatív előítélet, megbélyegzés, hogy ezek a tudatlanságnak, iskolázatlanságnak a jelei is. Tehát amikor gyűjtőúton vagyunk, esetleg első megszólaláskor nem hallunk ilyen alakokat, még akkor is, ha mélyebben beleássuk magunkat ezekbe a vidékekbe, azt látjuk, hogy ezek a nyelves jelenségek tovább élnek, ma is ott vannak, főleg a kisebb települések lakóinak nyelvhasználatában, és minden bizonnyal még nagyon hosszú ideig élni fognak.
Elhangzott a déli nyelvjárás típus, Bárt János előadása. A felvétel az első pesti egyetemi rádióstúdiójában készült 2012-ben.